Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 35. Zsoltár első versét énekeljük, Perelj Uram perlőimmel. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Foglaljuk el helyünket a mai vasárnapon. Dürgő Márta testvérünk foglalkozik a gyermekekkel, kérjük, hogy a gyermekek ővele menjenek a gyermek alkalomra. Most a keresztelésre készülve énekeljük a 329. dicséret második versét, Nem éltem még e föld színén, te értem megszülettél. Hallgassuk meg, hogy hogyan bízta ránk a keresztséget Jézus Krisztus. Máté evangéliuma utolsó verseiből olvasom. Az apostolok kiküldése. A 11 tanítvány pedig elment Galileába, arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, a feltámadottat, leborultak előtte, pedig kétségek fogták el őket. Jézus hozzájuk lépett, és így szólt, nekem adatott minden hatalom, mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Kedves testvérek, a keresztelésnél lehet kérdésünk, hogy tulajdonképpen mi is történik. Vannak olyan keresztjének, akik azt gondolják, hogy ha megtörténik egy keresztelés, akkor megtörténik az abban a pillanatban, hogy az Isten a népéhez, a családjába fogadja, akit megkereszteltünk, a gyermeket. Mi nem egészen így gondoljuk. Mi történik, amikor megkereszteljük? Külső képpen egyetlen egy dolog történik, meg kell emlékeznünk egy csodáról. Meg kell emlékeznünk arról, hogy az Isten lehajolt hozzánk, és eljött emberi testben 2000 évvel ezelőtt ide erre a földre. Azért, mert látta a sorsunkat, de ő még közelebb akart hozzánk kerülni. Tudta, hogy az a bajunk, hogy nem hiszünk benne, nem tudjuk elég közel magunkhoz. És a lehető legjobban akarta megmutatni, hogy velünk van. Jézus Krisztusban eljött hozzánk, mégpedig tudjuk, hogy mi történt vele, kiközösítettük, megöltük, és ezt értünk vállalta. Erre a nagy csodára emlékezünk a keresztelésnél, mert ez értünk történt. Azért, hogy minket be tudjon fogadni, vissza tudjon fogadni az Isten a családjába. Minket, akik tékozló módon nem törődtünk az ő szeretetével, kellett az ajándék, az életünk, de az ajándékozót visszautasítottuk, pedig az ajándék az ajándékozóról szól. És ez történik a kereszteléskor, hogy erre a nagy csodára emlékezünk, hogy az Isten visszafogad minket, és mi lehetünk újra az ő családtagjai. Külsőképpen ennyi történik, emlékezés. Ahogy a Zsoltárokban olvassuk, az Isten emlékezetessé tette a csodáit, vagy a régi fordítás szerint emlékezetet szerzett a csodáinak. És igazából, ami történik, az belül kell, hogy történjen. Hogy mi erre emlékezve mérhetetlen hálával és örömmel telünk meg, minket is megkereszteltek, mi is az Isten családjához tartozhatunk azért, mert eljött utánunk a mindenható élő Isten. És a kisgyermekünket is rábízhatjuk erre az élő Istenre, és ő is az Isten családjának a tagjaként nőhet föl, nyílhat ki a szeme erre a világra, és abba úgy illeszkedhet bele, hogy az Isten személyét, közösségét keresi napról napra. Tehát kell a külső esemény, de csak úgy, mint emlékeztető. Ami történik, az belül történik, és ez a fontos. És attól leszünk az Isten családjának a tagjai, hogyha belülről megtörténik az a csoda, hogy megértjük, hogy mi történt, hogy értünk történt, és ezért a gyermekért, és ez határozza meg aztán az egész további életünket. Keressük az emlékezést erről a csodáról újra meg újra, otthonainkban és a gyülekezetben, és akkor ennek megfelelően fogjuk tudni őt is emlékeztetni erre, hogy így tudja élni az életét. Amen. Most keresztény szülőket kérünk arra, hogy a keresztelés alkalmával szülők és keresztszülők tegyenek vallást a hitükről, a gyülekezettel együtt elmondva, fennállva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, válaszoljatok a kérdésekre, fogadalmat téve és ígéretet téve. Először azt kérdezem, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén anyaszentegyházba befogadtassék? Akarjátok-e? Isten áldja meg szent elhatározásotokat. Azt kérdezem másodszor, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ígéritek-e? Isten adjon testi-lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. Hozzátok fordulok most, kedves gyülekezet! Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyülekezetünk gyermekeinek hitben való nevelése érdekében minden tőletek telhetőt megtesztek? Ígérem és fogadom. Együtt is kérjük Isten áldását a megkereszteltekre és családjaikra, a 134. Zsoltár 3. versét énekelve, megáldjon téged az Isten. Kérem a kedves keresztelős családokat, hogy foglaljanak helyet a gyülekezet között a padsorokba. Mindnyájan foglaljunk helyet, és hallgassuk meg a hirdetéseket. A gyászoló családdal együttérző szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten vettünk búcsút Antalovics Józsefné pap Ida testvérünktől, aki 79 évesen hunyt el. Isten adjon vigasztalást szeretteinek. A mai Isten tisztelten megkereszteltük Varga Zsolt és Mócsai Judit Boglárka nevű gyermekét, valamint Tóth Imre Zoltán és Győri Andrea Erzsébet Imre nevű gyermekét. Isten segítse a családokat gyermekük hitben való nevelésében. Hirdetem, hogy a ránk következő szombaton egy missziói alkalom lesz Kelenföldön, a 4-es metró Bikkás Park megállója közelében a Montás Központban, ez Etele utca 55 szám. Ott számolnak be a Magyarországról missziói szolgálatot teljesítő testvérek, a missziói munkájukról, dr. Keszi Krisztina, aki Afrikában teljesít orvosi szolgálatot, Ede és Gyöngyvér Luc, akik Dél-Amerikában szolgáltak, majd most a misszió központjában végeznek feladatot, és rövidtávú misszióban volt a mi gyülekezetünkből K.T. Eszter testvérünk, ő is beszámol az egyéves missziói szolgálatáról. Erre az egész napos alkalomra szeretettel várnak mindenkit. Aki előre bejelentkezett, annak egy szerény ebédet is tudnak adni. Hirdetem a gyülekezetünknek a gyermek és ifjúsági táborait. A gyermektáborunk augusztus 8-ától kezdődik, napközis jelleggel a Weiss-Manfréd iskolában tartjuk. Még lehet jelentkezni erre a táborra, az általános iskoláskorú gyermekeket várjuk szeretettel. Az ifjúsági táborunk pedig egy héttel utána, augusztus 15-én kezdődik, ez pedig ottlakásos Pákozdon tartjuk. Erre az ifjúsági táborra is lehet jelentkezni a nagyobb fiataloknak, tehát akik konfirmációra készülnek, vagy konfirmáltak már. Most folytassuk az Isten tiszteletet. Énekeljük a 372. dicséret első három versét, így kezdődik: könyörögjünk az Istennek szent lelkének. Hallgassuk meg, testvéreim, Isten igéjét, Máté evangélium a 6. fejezetének az első 6 verséből. Ezt mondja Jézus Krisztus: vigyázzatok, a kegyességeteket ne az emberek előtt gyakoroljátok, hogy lássanak titeket, mert így nem kaptok jutalmat mennyei atyátoktól. Amikor tehát adományt adsz, ne kürtöltess magad előtt, ahogyan a képmutatók teszik a zsinagógákban és az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek. Bizony, mondom nektek, megkapták jutalmukat. Te pedig, amikor adományt adsz, ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb, hogy adakozásod titokban történjék. A te atyád pedig, aki látja, ami titokban történik, megfizet neked. Amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek a zsinagógákban és az utcasarkokon megállva imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony, mondom nektek, megkapták jutalmukat. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál atyádhoz titokban. Atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megfizet neked. Isten áldja meg igéjét szívünkbe, hogy a mai napon se csupán a fülünkig érjen, hanem befogadjuk, és gyümölcsöt teremhessen bennünk. Éppen ezért most helyünkről fölkelve imádkozzunk. Köszönjük neked, Istenünk, hogy közösségben lehetünk veled. Köszönjük, hogy ez nem másoknak szól. Köszönjük, hogy most is kikapcsolhatunk mindent, ami zavaró körülmény, és köszönjük, hogy rád figyelhetünk teljes szívünkből. Köszönjük, hogy te megszólítasz minket. Köszönjük a Bibliát. Köszönjük, hogy van gyülekezet, ahol magyarázzák nekünk. Nagyon kérünk, hogy szent lelkeddel te segíts megérteni az üzenetet. Hiszen a hétköznapokban arra van szükségünk, hogy jelen legyél az életünkben, hogy erőt adhass, hogy tanácsolhass minket, és erre most van lehetőségünk megerősödni. Kérünk téged, szólíts meg mindnyájunkat szent lelked által, Jézus Krisztusért, ami megváltónkért. Amen. Folytassuk a megkezdett dicséretet, és így készüljünk az igehirdetés hallgatására. A 372. dicséret 4. és 5. versét énekeljük. Te tanítád régenten a prófétákat. Az ige, amelynek alapján Isten szent lelke segítségű hívásával az ő üzenetét hirdetem közöttetek, az előbb felolvasott szakasz elején található megírva, Máté evangéliuma 6. fejezetéből az első versben. Ezt mondja Jézus Krisztus, vigyázzatok, a kegyességeteket ne az emberek előtt gyakoroljátok, hogy lássanak titeket, mert így nem kaptok jutalmat mennyei atyátoktól. Foglaljuk el helyünket. Ebben az évben kezdtük el a hegyi beszédet tanulmányozni. Ez Jézus Krisztusnak a leghosszabb egybefüggő beszéde, ami ránk maradt, Máté evangéliuma 5., 6. és 7. fejezetében, mégpedig ez a fejezetbeosztás is kivételesen elég találó. Bár utólag készült ugye a Bibliára, évszázadokkal később, de jól eltalálták, hogy a hegyi beszéd valóban egy háromtételes zeneműhöz hasonlít. Eddig az első tételét hallottuk, amelyben Jézus Krisztus kijelent igazságokat. hatalommal szól, amelyben megvilágosítja nekünk, hogy kik az igazán boldogok. És aztán pedig a törvény, az Ószövetség igazi magyarázatát adja elénk, hogy a régiek ezt mondták erről, én pedig azt mondom nektek. Jézus Krisztus az elején itt hatalommal kijelent. A középső szakasza, amelyet most kezdtünk el olvasni közösen, ez a középső szakasza egy kicsit visszafogottabb. Itt így mondhatnám, hogy Jézus Krisztus csendesen tanít minket. Nem kijelenti a titkokat, hanem csendesen helyre igazít, hogy hogy is kellene viselkedjünk. Ez olyan nagyon csendes figyelmeztetés, gondoljuk el az Isten lejön közénk emberi testben. És kívülről szemléli egy kicsit az életünket. Úgy szemléli, hogy nagyon sok minden furcsa benne. Furcsa benne az önzésünk, a hitetlenségünk, a reménytelenségünk, mert ő egészen mással van tele. És itt jön a meglepő dolog, hogy nem leszít bennünket. Nem az ítéletet mondja ki a fejünk felett. Másrészt pedig nem is állít minket pellengérre. Nem gúnyolódik, hogy ó, pedig hallottuk, hogy miket tapasztalt, hogy emberek nagy dobra verték az adakozást, vagy az utcasarkon álltak meg imádkozni, lett volna bőven, mint gúnyolódni, pellengérre állítani, ítéletet mondani fölöttünk, és az Isten közénk jön, és egyszerűen szeretettel figyelmeztet. Édesanyám jutott erről eszembe, most már 16 éve nincs közöttünk, de ő, amikor valakin észrevett valamit, ami jellemhiba, amin változtatni kellett volna neki, hogy boldogabb lehessen, akkor mindig nagyon nehezen állt hozzá, mert kereste, hogy hogyan is mondhatom meg neki, hogy ne sértődjön meg, hanem meghallja. És akkor valahogy így elmondta, amikor alkalom kínálkozott és beszélgettek, hogy de kis csillag, figyelj, szerintem ez és ez helyesebb lenne így és így. És általában elfogadták tőle. Mert tudták, hogy szereti őket. Ez jutott eszembe erről, hogy az Isten közénk jön, és akkor így magyaráz, ilyen szeretettel, sőt, még nagyobb szeretettel, hogy na figyeljetek ide, szerintem ezt nem így kellene, mert abból semmi hasznotok nem lesz, mert csak felfúvalkodtok, mert a jellemetek még csúnyább lesz, és vallásos képmutatók lesztek, szerintem ezt nem így kellene csinálni, hanem egészen másképp, hogy az életetek Isten előtt kedves legyen. És az első fontos mondani való, amire csodálkozzunk rá, hogy az Isten ilyen szeretettel áll hozzánk, és foglalkozik velünk, és mondja a tipjeit, hogy szerinte hogy kellene másképp élni. Igazán nem azért, mert hogy akkor ijeszt minket, és haj, jön a büntetés, hanem azért, mert nekünk lesz jobb. Elfogja a célját érni az életünk, és olyan élet lesz, amelyet érdemes élni. Milyen jó, hogy így közelített hozzánk az Isten. És mit mondott? Mi volt ez a tipp, amit mond, hogy így kellene? Vigyázzatok a kegyességeteket, ne az emberek előtt gyakoroljátok, hogy lássanak titeket. A kegyességeteket ne az emberek előtt gyakoroljátok. Hát itt nagyon bajban voltak a fordítók, hogy visszaadják, amiről itt szó van. Szó szerint, ha lefordították volna, az lenne itt, hogy az igazságosságotokat ne az emberek előtt csináljátok. De ehhez tudni kell, hogy itt egy ószövetségi dologra történik hivatkozás. Az Ószövetségben lépten nyomon, főleg a Zsoltárok könyvében találkozunk az igazakkal, és a bűnösökkel vagy hamisakkal, és lépten nyomon az Ószövetség úgy imádkozik, hogy én az igazak közé szeretnék tartozni, Uram, és ez azt jelenti, hogy helyes viszonyban, helyes kapcsolatban szeretnék lenni veled. Szeretett közösségben. Úgy, hogy azt érezzem meg mindig, hogy mi előtted a kedves, mint egy jó házastárs. Aki tudja már előre, hogy a házastársa mi az, amit szeret, mi az, amit nem szeret, és amit nem szeret, attól igyekszik tartózkodni, amit szeret, az pedig igyekszik előteremteni, megtenni. Az igazakról van szó tehát az Ószövetségben nagyon sokszor, és itt Jézus erre hivatkozik, hogy ha ti, mint igazi izraeliták, akik az Isten népe vagytok, ha szeretnétek igazak lenni, helyes kapcsolatban élni ezzel az Istennel, akkor van tanácsom nektek. Mert az Istennel való kapcsolat ilyen belső. Az nem egy istentisztelet, amin megjelenünk, szépen illedelmesen végighallgatunk valamit, aztán megyünk tovább, hanem az egy közösség, egy belső kapcsolat, egy figyelés Istenre, mégpedig nem csak az istentiszteleten, hanem az istentiszteletből kiindulva, amit ott hallunk, amiben ott megerősít minket az Isten, arra figyelünk kint az életben, hogy így is igazítsuk az életünket, hogy e szerint teljenek a hétköznapjaink. Vigyázzatok a kegyességeteket, tehát tulajdonképpen a vallásos életeteket, annak a külső megnyilvánulásait. Erről van itt szó. Hát a kegyesség az nem azt jelenti, hogy én kegyelmes, nagy kegyesen valakinek megcsinálok valamit, hanem a kegyesség a vallásos élet, a vallásosság külső megnyilvánulásairól szól. Kellenek ilyenek? Igen. Kellenek ilyenek. Jézus Krisztus ez ellen nem szól semmit, mert tudja, hogy nekünk szükségünk van külső megnyilvánulásokra. Ahogy a keresztelőnél mondtam, emlékeztetőre, hogy kié ez a világ, kitől kaptuk az életünket, ki az, aki nagyon-nagyon szeret minket olyannyira, hogy eljött közénk Krisztusban, ki az, aki napról napra itt van a Szent Lelkével, és várja, hogy tanácsolhasson minket. Emlékeztetőkre van szükségünk ezekre. És ez nem megy formák és külső dolgok nélkül. Ehhez, hogy emlékeztetőt kapjunk az Isten szeretetéről, el kell jönni például a gyülekezetbe. Ehhez kézbe kell venni a Bibliát. Ehhez összekulcsolva a kezünket, vagy bármi más forma szerint, de imádkozni kell. Tehát gondolatokat elmondani az Istennek, megfogalmazni. Másképp ez nem megy. Formák nélkül, külső dolgok nélkül nem megy. De Jézus Krisztusnak az a tippje, hogy igen, nem megy másként, kellenek a külső formák, Csak ez nagyon veszélyes. Itt nagyon résen kell lenni, és nagyon vigyázni. Mert előfordulhat, és sajnos nagy a veszély erre, hogy előfordul, hogy itt nagyon elrontunk valamit. Hogy amikor gyakoroljuk a legszentebb dolgot, vagyis az Istenhez való fordulást, és a vele való kommunikációt, és a neki való szolgálatot, akkor valamit nagyon-nagyon el tudunk rontani. Erre hívja fel a figyelmet. Vigyázzatok a kegyességeteket, ne az emberek előtt gyakoroljátok. Ne az emberek előtt. Hát ha külső dolog, akkor hát azt nem tudjuk eltitkolni, elrejteni egészen. Jézus Krisztus itt megint azzal az irodalmi eszközzel él, amivel gyakran a hiperbolával, ami azt jelenti, hogy olyan nagyot mond, hogy valahogy észrevegyük magunkat, és megjegyezzük, hogy miről van szó, és elgondolkozzunk rajta. Amikor ezt mondja, hogy titokban gyakoroljuk a kegyességünket, rejtve az emberek szeme elől, akkor tudja, hogy ez lehetetlen, és hogy ez nem fog menni, ezt fogják látni az emberek, de ez azért mondja, mert ez a lényeg, hogyha erre törekszünk, akkor járunk el helyesen. Tehát, hogyha teljesen kikapcsoljuk azt, hogy itt a templomban vannak mások is, nem azt nézzük, hogy ki milyen ruhában, hogy viselkedve, mit téve jelenik meg, hanem belül szeretnénk emlékezni mindarra, amit Isten tett értünk. Szeretnénk megerősödni mindabban, belülről ápolni a hitünket, és szinte itt nem baj, hogy arra az egy órára szinte, mintha kikapcsolna a világ. Persze ez nem azt jelenti, hogyha valakinek nincs énekes könyve, akkor nem sietünk a segítségére, és nem tartjuk oda a miénket, vagy ha látjuk, hogy ott áldogál, mert esetleg nem ilyen kis nyári létszámmal vagyunk, hanem többen vagyunk, és akkor beengedjük, hogy ő is le tudjon ülni. De ezen kívül, mintha nem lennének itt mások, Istenre figyelünk. És így van ez a cselekedetekkel is, ezt mondja, hogy ha adakozol, úgy tedd, hogy ne tudja a te jobb kezed, hogy mit tesz a bal. Ez nyilvánvalóan hiperbola, nyilvánvalóan nem megvalósítható, de erre kell törekedni. Mert az életünk nem az embereknek szól elsősorban. Az életünk az Istennek kell, hogy szóljon elsősorban, akitől van. Az az Isten, akitől van az élet, természetesen majd oda irányít az emberek felé, és azt mondja, hogy nyissál, és szeresd fele barátodat, mint magadat. De ehhez a helyes indítást tőle fogom megkapni. Ehhez rá kell figyelnem, és nem az emberekre. Ez nagyon fontos, hogy ne rontsam el. Napról napra legyen olyan csendes órám, csendes percem, amikor tudok emlékezni az Isten szeretetére. Amikor tudok vele pár szót váltani. Amikor ki tudom zárni a környezetemből a zavaró tényezőket, és akkor ő tud engem helyreigazítani, irányítani, csak fölfrissíteni, erővel felruházni, hogy keresztjénként tudjak élni. A nehéz helyzetekben, a szomszédságomban, a munkahelyen, és így tovább. Vigyázzatok a kegyességeteket, ne az emberek előtt gyakoroljátok, hogy lássanak titeket. Miért szoktuk ezt tenni? Nyilván nincs ez kimondva, és nem megfogalmazottan tesszük ezt, de úgy gondoljuk, hogy majd megtapsolnak minket. Azt kell mondaniuk, hogy igen. És ez még vonatkozik az Istennel való kapcsolatra is, hogy még ott is el lehet ezt véteni, és talán azt gondoljuk, hogy majd az Isten megtapsol minket. De nem erről van szó. Ez a világ nem színpad, ahol szereplünk. Ez a világ egy családi hely, ahol az Isten gyermekeként szeret minket, és nevelni akar. A gyermekünket általában nem szoktuk megtapsolni, ha valami jót tesz, tudva azt, hogy elrontjuk ezzel. Megdicsérni azért szoktuk. Itt is beszél Jézus Krisztus arról, hogy ha az emberek előtt gyakoroljátok, mint egy színpadon a hitéleteteket és az jó cselekedeteiteket, akkor nem kaptok jutalmat mennyei atyátoktól, tehát ha titokban kaptok, és ezt ki is fejezi ott később, felolvastam az előbb, ha titokban gyakoroljátok, akkor számíthattok a dicséretre. De ez nem szereplés. Nem azt jelenti, hogy én megdöntöttem a világ csúcsot, és olyan jó voltam, hanem ez olyan, mint amikor az apa a kisgyermekét megdicséri, hogy bár nagyon nehéz volt az, hogy ő segített, mert kétszer olyan hosszan tartott az a dolog, ismerjük, tudjuk, hogy ha a gyerekek segítenek, akkor sokkal nehezebb megcsinálni, mert kétszer annyi ideig tart. Hát mi is így tudunk segíteni, így tudunk dolgozni, szolgálni az Istennek, hogy neki így kétszer annyi ideig tart legalább, és fele olyan hatékony a dolog, ha mi belépünk és segítünk, inkább belerondítunk, ha igazság szerint mondjuk el, hogy mit csinálunk, de ő mégis megdicsér, miért? Mert szeret minket. Mert a gyermekeivé fogadott. Mert megbocsátja a mi botlásainkat, és nagyon örül, ha igyekezünk. És nagyon örül, hogyha meg akarjuk neki mutatni a szeretetünket, és valami jót, valami figyelemre méltót akarunk tenni. Hát erről van szó. Jézus Krisztus itt figyelmeztet minket. Ne színpad ként éljük meg ezt az életet, ne szerepelni akarjunk benne, ne gondoljuk azt, hogy ó, hát az Isten igazán jobban bánhatna velem, jobban megadhatná a jutalmat, mert én ilyen jó vagyok, meg olyan nem. Az Isten gyermekei vagyunk, akiért a megváltó Jézus Krisztust elküldte, hogy meghaljon az elrontott dolgainkért, így segítsen rajtunk, és a gyermekeiként éljünk, és viselkedjünk, és próbáljunk kedveskedni neki napról napra, mindenben. Ő ebben segítséget és tanácsot ad újra meg újra, de nem ulasszunk el ráfigyelni, emlékeztetni magunkat, serkenteni arra, hogy az Isten gyermekei vagyunk, úgy éljünk. Amen. Válaszoljuk az igehirdetésre a 277. dicséret első versét. Lévai József költő volt, én valamikor irodalom órán még tanultam is egy versét, amelyik Mikes Kelemen bújdosásáról szól, és ő presbiter is volt, Miskolcon élt. Az ő éneke ez, gondviselő jó atyám vagy, ó én édes Istenem.
Gondviselő jó atyám vagy, ó én édes Istenem, látom én minden elhogy. E világon csak te nem, hozzád vágyom, benned élek, üdvöt mástól nem remélek.
Jöjjetek, fennállva imádkozzunk ismét. Köszönjük Istenünk, hogy jöttél helyreigazítani a viselkedésünket, az eltorzult gondolatainkat. Látod, hogy milyen makacsul vannak bennünk ezek a gondolatok, és szinte kiírthatatlanok. A torz viselkedésünk, ahogy minden áron a magunk hasznát, a magunk elismerését keressük ebben a világban. Köszönjük, hogy te nem fordultál hozzánk haragvó ítélettel, de nem is gúnyoltál ki minket, és odahajoltál hozzánk szelíd tanácsaiddal. Könyörülj rajtunk, segíts, hogy meghalljuk ezeket és megértsük. Segíts, hogy tudjunk javítani az életünkön. Köszönjük, hogy ezért jöttél, ezért haltál kereszthalált, ezért áldoztad az életedet, hogy rajtunk könyörülhess, az életünket jó irányba vezethesd, megjobbíthasd. Nagyon nagy szükségünk van erre. Kérünk, adj nekünk, hogy tudjunk rád figyelni. Hogy keressük a veled való találkozás és közösség alkalmait. Hogy úgy keressük ezeket, mintha az életünk múlna ezen, hiszen valóban az életünk múlik azon, hogy hogy értjük meg a te szavadat. Kérünk, segíts nekünk téged keresni, a te akaratodat megismerni, úgy élni ebben a világban, hogy szeressünk téged teljes szívünkből, teljes lelkünkből, teljes elménkből és minden erőnkből. És köszönjük, hogy oda fordítasz minket a többi ember felé is azzal, hogy ha megértjük a te végtelen szeretetedet, akkor erőt kapunk arra, hogy ne szeretetet várjunk és préseljünk ki másokból, hanem szeretetet adjunk, és így forduljunk a körülöttünk élők felé. Segíts minket erre. Kérünk, könyörülj azokon, akik terheket hordoznak, könyörülj a gyászolókon, könyörülj a beteg ápolókon, a betegeken, könyörülj azokon, akiknek nincs munkájuk, vagy akik rettentő sok feladat terhe alatt görnyedeznek. Csak nálad találhatunk mindehhez erőt és vigasztalást. Amen. Most ki önmagában folytassa az imádságot, az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják őt. Áldott az Isten, aki nem vonta el meg kegyelmét tőlem, és meghallgatta könyörgésem szavát. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Most könyörögjünk nemzetünkért is, énekeljük imádságos szívvel a himnuszt.
Isten áld meg, ó Mójort, jó kedvel, bőséggel, nyújts feléje védő kart, a küzd ellenséggel. Bal sorsa kit régen tél, hozz rá
az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, és befejezésül a megkezdett 277. dicséret második versétől énekeljük végig, mint az alélt bús virágra megújító harmatot, így kezdődik a második vers.